Nem tudom, hogy fogunk ebből kimászni, de szerintem ez most egy manapság divatos háborús nyelvet használni, ez egy harci helyzet a tudomány számára.
A tudományipar helyzetéről, a tudomány kommunikációjáról és a felsőoktatásról beszélgetünk ma egy olyan szűrőn keresztül, amilyenen ritkán tesszük.
Az, hogy világszínvonalú egy egyetem, a hallgató számára egy helyen dől el. Az előadóteremben, meg a szemináriumi teremben, meg a laborban. Ha ott világszínvonalú, ami történik, akkor neki világszínvonalú az egyetem. Ha két folyosóval odébb 7 Nobel-díjas van, az neki tök mindegy.
Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 216. adása, és miközben ezt szerkeztem, javában zajlik egy nemzetközi gigakonferencia az ELTE szervezésében arról, hogy hogyan érdemes rangsorolni az egyetemeket. Nem véletlenül most foglalkozunk ezzel a témával.
Részint az egyetemek, részint pedig a döntéshozó politikusok elkezdték nézni azt, hogy na mérjük össze magunkat a világgal. És hát ez egy keserű szembesülés volt. Először nem magyar, nem Magyarországnak egyébként.
Ki mást hívhattam volna meg, mint Fábri Györgyöt, aki nagyon rálát erre a területre. Ő jelenleg az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának docense, a Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport vezetője, vagy egyszerűbben tudománykommunikációs kutató és fejlesztő. És ha ez esetleg nem lenne elég a méltatásához, hát volt korábban az MTA kommunikációs vezetője, az ELTE rektor helyettese, és olyan ismeretterjesztő programok fűződnek a nevéhez, mint például a Minden Tudás Egyeteme. De nem véletlenül bukkan fel a neve a CEU Határtalan Tudás rendezvényének stábjában sem. Ezt a sorozatot biztos, hogy nem kell nektek bemutatni, mert rendszeresen készítek interjúkat az ottani előadókkal. Azt viszont lehet, hogy nem tudjátok, hogy a CEU kiírt egy pályázatot a felsőoktatásban hallgatók számára, amivel 250, 150, illetve 100 ezer forintot lehet bezsebelni, helyezéstől függően. Ehhez nem kell más tenni, mint egy esszét írni a Határtalan Tudás előadás sorozat eseményeihez kapcsolódóan bármely tudományos témakörben a magyar tudományos eredményeket népszerűsítendő. Jelentkezni június 15-éig tudtok. A részletekhez vezető linket a podcast leírásában találjátok. Egyébként, hogy nem, a zsűriben ott lesz Fábri György is. A most következő beszélgetés nyersanyagát a Patreon támogatók vágatlanul már láthatták videóformájában. Ha inkább úgy fogyasztanátok a beszélgetést, akkor patreon.com/szertár. Ha viszont csak a munkámat támogatnátok, hát akkor is patreon.com/szertár. Köszönöm. Nekem egyébként az első élményem veled kapcsolatban, amire így visszaemlékszem, volt egy nulladik is, csak arra nem emlékezhetek. Az első élményem veled kapcsolatban az az volt, amikor az 5. kerületben csináltál egy Science Café sorozatot, oda hívtál meg engem egyszer talán, hogy kísérletezzek valamit, ez özönvíz előtti időszakban volt, és utána elkezdtem visszamenni ezekre a rendezvényekre, mert nekem nagyon tetszett az, hogy leültél kutatókkal beszélni, és nagyon irigyeltelek téged akkor, hogy azokkal az emberekkel beszélgethetsz, akik maguk csinálják a tudományt, és első kézből tudsz információkat szerezni.
Hát ez egy nagyon szép időszak volt nekem is, sőt olyannyira szép volt, hogy ezt én nem is tekintem a múltba elveszett valaminek, hanem most teljes erővel dolgozom rajta, hogy nyilván már egy más formátumban, de valahogy folytatni tudjam. Ez igazán volt csak nem befejeződött, csak abba maradt, mert hogy egyszer nem volt rá energiám mindenfajta teendői miatt az életben, de hát már jó pár éve kitaláltam egy formátumot, amivel ezt tovább vinném, és most egész közel vagyok hozzá, hogy el is indítsam. Tehát, hogy ezt én szeretném folytatni.
Az energiára lehet, hogy visszatérünk, mert ez szerepel a kérdések között, hogy ezt mindenképpen meg szeretném tudni, hogy mi a titkod, hogy mennyi mindent csinálsz, és milyen szervező potenciál van benned. Viszont a nulladik ilyen élmény, és ez kapcsolódik ehhez, az azért nulladik, mert nem tudtam, hogy te állsz mögötted, de az a Minden Tudás Egyeteme volt még a 2000-es évek elején, ahova a Csóró egyetemistaként az egyetlen olyan program volt, ahova ingyenesen el lehetett menni, tartalmas programot kaptunk. Az ELTE-n, hogyha nem fértünk be a nagy terembe és kivetítőn kellett nézni, az már egy kicsit csalódás volt, de az egy szuper program volt. Szerinted ez megvalósulhatna ma is?
Egy apró pontosítás, hogy a Műegyetemen voltak az előadások, tehát a Lágymányoson, de közel volt egy ELTE épület, de ez a Lágymányosi kampusznak a Műegyetemi épülete volt. Ma képtelenség egy ilyet megcsinálni. két dolog miatt szerintem. Az első, hogy ez kellett egy nagyon jó személyes együttállás, főleg a pénzügyi részéhez, hiszen az akkori, hogy Matelekom akkor Matának hívták, amikor elindult a program, annak a vezetői azok különböző személyes prioritások alapján is, meg józan belátásból elkezdtek támogatni egy ilyen programot, csak úgy. Anélkül, hogy politika lett volna benne, anélkül, hogy bármilyen ilyen kapcsolódás lett volna benne, ami manapság szinte elengedhetetlen, hogy közvetlen vagy közvetlen legyen benne. A másik az objektívebb ennél, az a formátum megint csak. Tehát ma azt, hogy leülni a tévé elé és 45 percet megnézni bármiről, az képtelenség. Tehát ha csak nem valamilyen nagyon mélyre és ócskára levitt valóságsorban nevezett izé van, de ott se tudnak 45 percet egyben nézni, hanem mindenfajta dolgokat ki kell egészíteni. Tehát szerintem a formátum az nem megy, de egyébként egy olyan típusú dolog, hogy ember kiáll, beszél és meghallgatják, azért ez nem egy elveszett dolog, csak ha TED-re gondolunk, amit én nem becsülök annyira sokra, mint amennyire népszerű egyébként, de azért mégiscsak ott van, jó, 14-15 perc, 16, de mégiscsak kiáll egy ember és beszél, és rengetegen megnézik. Van benne hype, van benne sok minden dolog, de akkor is. Tehát én ezt nem tartom magát azt mondom, hogy egy ember, egy más embereknek mond valamit, csak úgy, mesterséges intelligencia nélkül, meg minden nélkül, vagy legalábbis úgy tudjuk, hogy most is én beszélek, és nem a különböző mesterséges intelligenciás avatarjai, akkor az nem egy lehetetlen dolog, azért ma is van érdeklődés, és főleg amiatt, amit te az előbb mondtad, és nagyon örülök, hogy ezt mondtad, hogy nem az, hogy tévében láttad, vagy rádióban hallgattad, mert mindenütt volt, hanem élőben. Tehát, hogy ott találkozni élőben a másik emberrel, aki mond valamit, ezt mi úgy hívjuk, hogy kommunikálni, amit sokan úgy gondolom, a téves képzelet vagyok, hogy kommunikálni azt jelenti, hogy én mondok információt a másiknak. Nem. Kommunikálni azt jelenti, hogy közösségben vagyok. Kommunikáció, közösség, ugye etimon, hogy nem fogok itt órát tartani, de egyébként erről tartok órákat, mindegy. Tehát kommunikációban lenni, az azt jelenti, hogy közösségben lenni. Tehát a közösséget megteremteni személyesen, az ma is verhetetlen szerintem, csak senki nem meri megcsinálni, és kevesen merik megcsinálni.
Hát ezért vannak most is olyan programokat, TED-et említetted, ott van mondjuk a Brain Bar esetleg, ahol szerveznek hasonló, nagyon idézőjelben hasonló programokat, ott van a FameLab, ott van a Szindikátor, hasonló programok, amik azért megpróbálkoznak azzal, hogy hozzuk közelebb az embereket, és van is sikere, aki ott van, az beszámol arról, hogy mekkora élmény volt.
Igen, de akkor kopogtass be egy kereskedelmi vagy közszolgálati televízió. Az, hogy mikor fogja neked leadni.
Lehet, hogy meg fogsz lepődni, sőt, valószínűleg nem fogsz meglepődni, de vannak országok, ahol közvetítik mondjuk a filmlebet.
Nem jelentéktelen, aprósan hívva fel a figyelmet, hogy hol ülünk mindketten. Tehát én erről az országról beszélek.
Ez az ország ennyire el van veszve? Ha tudománykommunikációról van szó?
Nincs. Szerintem nincs elveszve. Ugye a lengyel himnuszt idézhetném, nincs még veszve Lengyelország, tehát Magyarország sincs veszve. Ez személyes nekibuzdulás kérdése szerintem. Tehát, hogy ha képesek lennének tudósok, tudományszervezetek félretolni egy kicsit a mindenfajta intézményi, személyes, egyéb dolgokat, és csak azzal foglalkozni, igen, mutassuk be a tudományt, hozzuk közel a tudományhoz az embereket, és akár elsősorban nem kell új dolgokat kitalálni feltétlenül, hanem azokat a hajókat töltsük meg minél több tartalommal, és minél adjuk neki minél több vitorlát, mint most udvarias, nem udvarias vagyok, de udvariasságban a szertát mondom elsőnek, de lehetne mondani azokat is, amiket említettél. Tehát nagyon sok fontos tudománykommunikációs kezdeményezés létezik, de valahogy én nem érzem azt, hogy ma tudományos intézmények, az egyetemeket is beleértve egyébként, tudományos intézmények valóban teljes erővel odaállnának ezeknek.
Hogy mutatkozna meg szerinted egy ilyen teljes erővel odaállás? Mit kéne elengedni? De nem lehet, hogy inkább az erőből kéne visszavenni, és nem győzöm az idézőjeleket kirakni, nem izomból tolni a tudományt az emberek asztalára?
Akkor valóban, jó, hogy ezt mondtam, hogy pontosítok, tehát nem maguknak, ezeknek a programoknak a nagyon-nagyon megerősítésére van szükség, azt ügyesen kell csinálni. Adagolva kell csinálni, mértéktartóan, beöltöztetve különböző dolgokba. Én a több erőt azt értem, hogy egyszer odarakni pénzt, mégpedig nagyon sok pénzt. Nem megy máshogy. Tehát játsz, persze, én tudom, én magam is csinálom, tehát tudom azt, hogy azt mondjuk, hogy minden sokkal olcsóbb, mert egy podcastot viszonylag olcsó megcsinálni, és így tovább, és így tovább. De ahhoz, hogy ez
igazán... Eljutni az emberekre sokkal nehezebb.
Ezt mondom, ott lenni a piacon, az sok pénzbe kerül. Neked, meg nekem, meg akik csináljuk. Ez egy komolyan vehető tudományos intézmény számára fillérek semmi. Tehát amikor itt azért a magyar tudományszférára, mindegy, akárhogy számoljuk, de azért olyan 400-500 milliárdot pörög évente. Tehát azért abban azt a pénzt meg lehetne találni, amit kifejezetten a piac, most elnézést, hogy gazdasági nyelvet használok, de hát egy piaci tényezőről beszélünk, a médiáról beszélünk, kénytelenül gazdasági nyelven beszélni, ami a piacra jutáshoz szükséges volna, azt a forrást oda kell tenni azt a bizalmat, hogy nem az a lényeg, hogy én XY főtudós, fővezető, főcsővezető, bárkicsoda most éppen tudok szerepelni, hanem a tudományosság a lényeg, amiben én is meg fogom találni a számításomat, mint főtudós és főcsővezető, természetesen. De hogy nem az a lényeg, hogy akkor kipipálhassam, hogy a kommunikációs feladatomat teljesítettem, hanem egyszer rábízom azokat, akik ezt tudják csinálni, akik jól csinálják, bizonyította jól csinálják, hajlandó vagyok oda menni, hajlandó vagyok beszélni velük, hajlandó vagyok úgy beszélni velük, ami az ő elvárásuk, tehát nem a hosszú tudományos előadások, mint amit én most például tartok a hosszadalmas válaszaimban, bocsánatot kérek érte, hanem valóban alázatosan oda tenni magunkat a tudomány kommunikációnak a mechanizmusába. Ez a kettő, tehát pénz és a személyes intézményi igazi odafordulás, és nem pedig az, hogy intézményként kivipáltam valamit.
Ez az egyik oldal, az, aki át szeretné adni az információt. Mi a helyzet a befogadókkal? Van fogadóképes kereslet? Azért elég alaposan kutatjátok a társadalmi kommunikáció minden aspektusát, nem tudom, hogy optimista vagy, inkább pessimista vagy ebben a
kérdésben? Teljesen optimista vagyok ahhoz képest, hogy hol tart egyébként a világ és az ország. Ahhoz képest milyen optimista vagyok?
Optimistebb vagy, mint amit látsz, hogy hol tartunk? Szerintem te vagy az első, aki eddig ezt mondta.
Én teljesen tudik, azt látom, hogy nézzük meg, hogy mire számíthatunk egyáltalán. Mik a kőkemény keretek? Hát ez azt jelenti, Magyarországon, egyébként mondjuk az európai, amerikai viszonylatban nézve is, kevés olyan ország van, ahol még mindig ekkora érdeklődés van a tudományos információ és a tudományos tartalom iránt. Ezt minden mérésünk mutatja. Az Euróbarométer méréseit, ha megnézzük, és összevetjük a különböző országokat, hogy milyen a tudomány iránti érdeklődés, még mindig nálunk a legjobbak között van. Tehát a világ permanens elbutulásában és színvonatlanságában még mindig egy kicsit jobban állunk.
Volt egy mondatod, ami nagyon belém égett, ez még azon az özönvíz előtti Science Café rendezvényen hangzott el, akkor valami ilyesmit mondtál, hogyha bal lábbal kezd fel, és meg kell becsülni, hogy hány ember érdeklődik a tudomány iránt, azt hiszem, ilyen 1 millió körüli számot mondtál Magyarországon. Ezután felmentem, vagy nem ezután, hanem évekkel később felmentem a Facebookon, rá lehet keresni, szűkíteni az érdeklődési kör szerint az embereket, és nagyjából hozta ezt a számot, tehát amikor azt kerestem, hogy science témakörben ki mindenki érdeklődik, akkor valóban arányosítva egy nagyjából hasonló szám jött ki. Tehát tök jól lehetett számszerűsíteni a te bal lábbal felkelős akkori megérzésedet. Viszont ebben sok minden benne van, hogy értelmezi az ember, hogy mit akar a tudomány. Tehát lehet, hogy van, akinek ebben a minden egyben blognak a 5 dolog, amit nem hinnél a nem tudom, bálnáknak a akármiéről is benne van, és nem biztos, hogy a tudományos diskurzus iránt érdeklődne.
Lehet, de akkor most példaként nyilván nem fogom konkrétan megnevezni a példát, de mondhatnék egy-egy olyan elképesztően magasan értéket, nagy impact faktorú tudományos közleményt, aminek a címét elolvasod, akkor nem gondolod azt, hogy sokkal több értelme van, mint a bálnák hányszor. Tehát azért legyünk ebben realisták.
Pont tegnap csináltam egy paródia videót, a Telexnek van ez a clickbait híradója. Lényegében nem nézek hírportálokat rendszerességgel, szándékosan egy picit távol tartom magam tőlük egy ideje.
Helyesen teszed.
Köszönöm, a megerősítés, sokkal nyugodtabb vagyok egyébként. Szóval csináltam egy paródia videót a Telexnek a clickbait videójára, hogy milyen lenne, ha tudományos cikkekből készülnének ezek. És arra gondoltam, hogy jó, hát ezt 2 óra alatt összerakom, megnézem a legnagyobb Lancet, Science, Nature, stb. Híreknek az első, portáloknak az első szembejövő híreit, és hát szerintem egy 3-4 órát eltököltem vele, amíg elkezdtem feldolgozni, és ez is csak visszaigazolja azt, hogy sokkal nehezebb lépést tartani azzal, amit a tudomány tud produkálni, kiadni magából, és ezt érthető nyelvre lefordítani a nagy közönség felé.
Az biztos, hogy az az elképesztő méretűvé vált nagyipar, amit a tudomány jelent, az szögezzük le, az egészen fantasztikus eredményeket hozott az életminőségünk szempontjából. Tehát ezt mindig azért rögzítsük. Tehát mindenfajta szkepticizmussal, meg fanyarkodással, meg mindenen egy fanyargással együtt is elképesztő dolgokat hoztak ki. Tehát csak ki kell mondani azt a szót, hogy Covid és vakcina. Tehát azért már, tehát ezt, hogy nem szoktuk fel, meg mindig húzzuk a szánkat, hogy ó, nem tudjuk, mi lesz a hatása minden, azért mi is történt most? Az történt most, hogy egyébként egy normál helyzetben alsó hangon 3-4-5 éves kutatási periódust, az sikerült fél évre összehúzni, azért, mert nagyon kellett. És mindjárt lesznek ennek hátra, tudjuk, hogy vannak ennek mindenfajta ellentmondásosságai, de ez egy elképesztő, vagy gondoljunk arra, az AIDS-re gondoljunk, hogy egy még kevésbé vidám témát mondjak. Ma ott tartunk, és biológiai értelemben elképesztő idő alatt ott tartunk, hogyha gyógyítani nem is tudjuk, de gyakorlatilag a döntő többségét azoknak az embereknek, akik elkapják az AIDS vírust, tehát HIV pozitívak lesznek, teljesen normális életminőséget lehet számukra garantálni. Sajnos kevesen tudják ezt ma még.
Lényegében detektálható szint alá lehet szorítani a vírus.
Most ez azt jelenti, gondoljunk egy kicsit bele, hogy a betegségben állandóan, milyen sokan meghal, persze sokan meghalnak rákban mondjuk. De nekem egy személyes ok miatt volt ilyen a környezetemben, és ott az orvos megmondta, hogy hát nézze, abból egy ismerősről volt szó, körülbelül olyan 70-80% hogy életben fog maradni az illet egy bizonyos típusú daganatos betegség. Hát kicsit elszomorodtam, hogy hát azért mégis azt mondja, Fábio, ezelőtt 10 évvel ez 20-30% lett volna. Tehát az itt valami elképesztő előrehaladások vannak, és akkor nem mondom a többi tudományágat. De ennek van egy ára, hogy ez az egész üzemszerűvé válik, tehát gyakorlatilag áttekinthetetlen kívülről. És hiányzik a nagy áttörés, az igazi izgalmasság, nagyon picivé váltak az eredmények. Ezt a tudománykommunikáció szempontból szerintem még nem dolgoztuk fel, nem gondoltuk végig, mit lehet ezzel kezdeni.
Mindjárt visszatérünk erre, viszont egy néhány nappal, 2-3 nappal ezelőtti élményem, ami egy kicsit rácáfol arra, amit mondasz, mert oké, hogy látjuk a tudománynak az eredményeit, de nem nagyon éli meg nagyon sok ember, hogy ez ennek az eredménye, hogy így él. És most voltam egy olyan vitában, élő vitában, tehát nem interneten, anonim módon kommentelt be valaki, úgyhogy nem is én generáltam a vitát, hanem kaptam az arcomba, hogy az a baj a idézőjelbe tudósokkal, nyilván nagyon pejoratív értelemben mondta, hogy a tudomány az néhány év alatt gyökeresen megváltozik, és mindennek az ellenkezőjét fogja mondani. Hát ott nem abban a helyzetben voltam, hogy belemenjek a tudományos forradalmak racionalitásába, és levezessem, hogy itt miről van szó, és hogyan, és valójában milyen önkorrekciókra képes esetleg a tudomány, és azért egyébként a tudományos és műszaki világ, ami körülvesz minket, annak a vívmányait, meg ő is élvezi nap mint nap, tehát megérte azt az életkort például. Úgyhogy ezek azok a pillanatok, amikor egy kicsit elszomorodom.
Igen, de azért abba gondolj bele, és hát hogy ne lenne? Hát gondolj abba bele, hogy mondjuk ezelőtt 300-400 évvel, amit a nagy modernkori, újkori tudományos forradalma kezdetének szoktunk tekinteni, ami tényleg a legnagyobbak akkor alkottak. Hát mi volt a tudománynak a presztízse valójában? Mennyi volt a presztízse? Tehát kiknek hittek inkább, tudósoknak, vagy nem tudósoknak, vagy gondolj csak a 20. századnak az első felére, amikor tényleg elindultak ezek az óriási nagy tudományos vállalkozások. Tehát ott sem volt ez sokkal, volt egy kitüntetett időszak, volt ez nagyjából az 50-es évektől a 80-as évekig tartott nagyjából, egy szűk 30 év, amikor nagyon erős volt a tudomány iránti elköteleződés, a tudománnyal szembeni várakozás, és a tudománynak, mint igazságosztó instanciának a társadalmi pozíció. Ez egy nagyon rövid időszak volt, amikor ez nagyon erősen megvolt. Ez kellett a modernitás, kellett a gazdasági fellendülés, nagyon sok minden kellett hozzá. De szerintem ez teljesen szerencsés együttállás volt, és egyik Magyarországon, ezt nem divatos mondani, és mert sok politika rakódik rá, de ezt jegyezzük meg, Magyarországon ez kellett az a központilag irányított, elő kell úgy mondanám, hogy emancipatórikus, de kicsit szállandóan úgy mondanám, hogy az a felvilágosító tudomány, népszerűsítő politika, aminek egy kemény munkáshoz, ami gyökere volt. Hát a közkönyvtáraknak a kérdéte, a különböző paraszti olvasókörök, most a két háború közötti időszakról beszélek. Tehát, és ez egy nagyon komoly osztálytartalommal bírt, osztályharcos tartalommal bírt, bár valószínűleg nem tudjuk ilyet mondani, de ez volt, és ez egy óriási lökést adott annak, hogy az emberek a tudományt egy fontos dolognak tartották. Érdeklődtek iránta. Mentek. Na most a 80-as évektől kezdődően ez elkezdett a világban egy tudományszkepticizmus akkor kezdett el formálódni nagyon erősen. Ennek volt politikai része is egyébként, tehát a szociálkonstruktivista posztmodern bármikorban azért eléggé belejöttek, és eljutottunk odáig, hogy teljesen relativizálódott ez az egész. Ebben van, ennek vannak tudományfilozófiai oka is, tehát elmélet, egy tudományos önreflexió, amiről nekem személy szerint elég rossz véleményem van, de benne vannak társadalmi, politikai okok is. Nem tudom, hogy fogunk ebből kimászni, vagy hova alakul ez az egész. Sok szenárió létezik, de szerintem ez most egy manapság divatos háborús nyelvet használni, ez egy harci helyzet a tudomány számára. Tehát, hogy valóban tud-e olyan módon megnyilvánulni, hogy ezeket a különböző hatásokat legyűrje. És amit te mondtál az előbb, hogy kétségbe vonják a tudománynak a stabilitását mondjuk, vagy ilyesmit, hogy képesek vagyunk-e átadni azt, hogy a tudománynak más a logikája. Ez nem lehetetlen egyébként, hogy ilyen eltérő logikákat, a hétköznapi élettől eltérő logikákat más tradicionális intézményrendszerek elég jól át tudnak adni. Gondolj csak az egyházra. Hát valójában az egyházak egy a hétköznapi gondolkodás számára teljesen abszurd logikákat elég széles tömegeknek adnak át.
Ez nagyon furcsa tőled hallani, ezt a hasonlatot.
Mert?
Hát mert, hogy azért az evangélikus egyházban elég
fontos
szerepet tölt ez be.
Hát az egyház ezt csinálja. Az, ami a hétköznapi életben egyébként elég abszurd volna, az mégis a maga erejével, a maga megszólító erejével, a maga tradíciójával, és most tegyük annyi engedményt a elköteleződésnek, hogy a maga belső tartásával, az mégis, hát azért milliós nagyságrendben adja át embereknek, akik ezt elfogadják, elfogadjuk. Tehát nem lehetetlen ilyet megcsinálni a tudománynak sem.
Nem tettem volna fel a kérdést, ha ezt nem vetett fel, de nincsen benned soha, vagy nem volt soha konfliktus egyházi és tudományos oldal között?
Hát, ha lett volna, akkor megnéztem volna az asztrofizikában, mindig utána nézek az asztrofizikában az ősrobbanás elmélete kidolgozójának, aki, mint tudjuk, egy jezsuita pap volt, és onnantól kezdve miért legyen bennem kétség? Vagy egyébként úgy megjegyzem, hogyha nem akarok itt biblikus lenni, csak úgy hermeneutikai szempontból mondom, hogyha elolvasod az első teremtés történetet, Mózes első könyvét, azt elolvasod, és megnézed az univerzum keletkezéséről szóló asztrofizikai elméletet, akkor ugyanazt találod, csak más szavakkal kimondva. Szétválasztott a napot és az éjszakát, ez mit jelent? Akkortól lett idő. Az idő keletkezik, ugye? Kicsit belegondolom. Hát régen így beszéltek az emberek, most így beszélnek. Hát ez egy tisztán csak szóhasználati kérdés.
Ismét itt a ciklikusság, visszatérünk mindig ugyanoda. Viszont akkor térjünk át más vizekre, vagy evezzünk a képzavarokkal, éljek tovább, válasszuk itt szét a vizeket.
A Vöröstengert, igen.
Vöröstengert. Az egyetemek kapcsán, ugye megbeszéltük azt, hogy tudomány kommunikációban milyen szerepet vállalnak, de maguk az egyetemek a tudomány gyártásában milyen szerepet tudnak vállalni Magyarországon, mert azért voltak itt elég nagy ambíciók, hogy világélvonalában leszünk, ez nem tudom, lassan 20 éve, 10 éve megjelentek ezek az elképzelések, bár elképzelések biztos voltak korábban is. Ehhez képest nem biztos, hogy pont abba az irányba megyünk, és pont ezért csináltok egy konferenciát, amit tavalyról idénre csúszott.
Igen, igen. Hát ugye ez valóban a 2010-es évek elején sűrű hallottuk azt, hogy a magyar egyetemek bekerülnek a legjobb 200 egyetem közé. Én akkor egyszer írtam egy HVG publicisztikát, ez nem termékelhelyezés, nem? Szóval írtam egy HVG publicisztikát erről, hogy felejtsük el ezt a top 200-at. Tehát ezt már akkor felejtsük el, tehát nincs ilyen. Az egyetemi rangsorok, amelyekről valóban most egy konferenciát csinálunk, amelyek rengeteg bajuk, gondjuk van, módszertani, rossz hatás, rengeteg gondjuk van. Viszont egy dolgot hoztak, hogy az egyetemek, és nem is annyira részint az egyetemek, részint pedig a döntéshozó politikusok, elkezdték nézni azt, hogy na mérjük össze magunkat a világgal. És hát ez egy keserű szembesülés volt. Először nem Magyarországnak egyébként. Ezek a nagy világrangsorok az első keserű szembesülést a német-francia felsőoktatás és politikusok számára hozták. Ott valóban igazi sokkot okozott ezeknek a megjelenése. Tehát ugye mit gondol magáról egy francia vagy egy német? Pont azt, mint egy magyar. Hogy a, hát nálunk a tudományos kiválóság, a szürkál, az a legnagyobb, az fantasztikus és az egyszerű. Ami egyébként részben igaz is, mert egészen fantasztikus, kiváló francia, német és magyar tudósok vannak. Ennek sok minden történelmi múltak, sok kultúrának sok minden köszönhetően. Igen, ezek mind vannak.
Meg svédek, akik lecsúsztak azóta.
Na de nem is voltak sokat ott egyébként tegyük hozzá. De nézzük azt meg, hogy ez egy dolog, de a másik dolog, hogy van egy globalizálódott felsőfokú képzési és tudományos kutatási nagyüzem, aminek megvan a maga logikája. Ennek a logikának van egy nem lényegtelen mellék tényezője, ezt pénznek hívjuk. Tehát egész egyszerűen ebben az üzemben a megfelelő tőke nélkül nem lehet versenyképesnek lenni. B. Van egy másik jellemzője, a piac. Nevezetesen, hogy kinek adom el az árumat, az mennyire tőkeerős, mennyien vannak. Kevesen vannak, úgy egy magyar nyelvű dologra. És a harmadik pedig, az egy nagyon erős intézményi kultúra. Vagy bocsánat, az intézményi kultúrának egy nagyon erős hatása. És a kontinentális európai, különösképpen a magyar intézményi kultúra, az ugye nem kompetitív, nem versenyel. Nagyon sok minden van benne, ezt most nem is részletezünk.
Kéne annak lennie egyébként?
Hát egy kellő mértékben igen. Azt mondják a tudománytörténészek, hogy az amerikai felsőoktatásnak az elképesztő felívelését, ami a 19. század végén, 20. század elején indult el, az két dolognak köszönhette. Az egyik, hogy lényegében átvették a német tanszéki professzori rendszert, tehát ott van egy nagyon erős professzor, akinek teljes autonómiája, gyakorlatilag, ez még mai napig is majdnem megvan teljesen. Nagyon erős az autonómiája. Nagyon erősen autonóm valaki. Oda még a rektor sem nagyon mer beleszólni, hát még más. Ez Magyarországon is megvolt egyébként a két háború között, Hóman Bálintot úgy hajtották el, mint annak a legyek Rébezberget is, egyetemi professzorok, hogy ott be akart valami avatkozni. Néha egyébként hiba volt, hogy elhajtották, mert progresszív dolgot csinált volna. Tehát ez volt az egyik elem, de ezt a német tradíciót, ezt behozták abba az amerikai alapvetően kompetitív és szabad világba, ami mindent ott jellemez. Tehát nagyon erős autonómiák, kitéve a teljesítmény elvű megméretésnek. A kettő együtt, ez verhetetlen. A mai napig verhetetlen rendszer egyébként. Az amerikai felsőoktatásnak ma is ez az alapja, és ezt próbálják itt ott átvenni. Szerintem csak akkor lehet egy felsőoktatás valamilyen pici mértékig versenyképes ezzel, ha ezt a két elemet egyszerre hordozza. A kontinentális Európában ez jóval kevésbé van meg, hiszen a németeknél ott az erős autonómia, csak éppen ez a versenyelvűség van jóval kevésbé meg. Franciáknál ott nem annyira erős az autonómia egyébként, mert ez egy nagyon centralizált felsőoktatási tudományos rendszer, ami nem is tud így jó üzemként működni. Mindenfajta egészen szélsőséges átalakításokat csináltak az elmúlt 30 évben, nem is annyira megy. Hát a magyar helyzetben pedig az a probléma, hogy mind a kettőnek a nem túl fényes oldalát sikerült legtöbbször megvalósítani. Tehát az autonómia az gyakran jelentett bezárkózást, tehát nagyon erős bezárkózást, a versenyelvűség pedig ilyen teljes, hát mint Magyarország, tehát ezek a szimulált piacok. Tehát hogy mi is az, tehát hol voltak itt igazi versenyek a felsőoktatásban? Az értékelőség érvényesült alig-alig. Tehát ez a kettő az, ami lehúz minket, és nem látom ebben a pillanatban, hogy e kettő együttes érvényesülését mi tudnál előre mozdítani.
Nádori Gergő volt a vendégem még, nem tudom, 3-4 évvel ezelőtt itt a podcastben. Középiskolák kapcsán beszélgettünk nagyon hasonlóról, és az a baj, hogy neki is egy mondata égett be abból az adásból, nagyon az elmémbe az volt, hogy ami itt nálad is visszaköszönt, hogy sok pénzből, vagy kevés pénzből nem lehet jó oktatást csinálni, sok pénzből viszont lehet jót, és nagyon rosszat is. Azzal, hogy változik mondjuk a finanszírozási rendszer, és szavak szintjén sokkal jobban el lesznek látva legalábbis az egyetemek, merre felé tendálunk?
Hát a finanszírozási rendszer változása az azért nem olyan nagyon nagy változás, ugyanis hát történelmel nem szoktak emberek foglalkozni. 2007-2009 között ugyanilyen finanszírozási rendszert alakítottak már egyszer ki. nem olyan rég, tehát 11 nány éve. Ez a több csatordás, szerződés az állammal, stb. Stb. Ez sikerült az egyetemeknek, finoman fogalmazok, a maguk képére formálni, aminek volt egy nagyon egyszerű oka. Nevezetesen nem jött több pénz a rendszerbe. Tehát a finanszírozás rendszere, az persze lehet ilyen, olyan, olyan, de ha nincs érde, a több pénz az nem azt jelenti, hogy 10%-kal több pénz. Hanem valóban érdem, legalább másfélszeres pénzre van szükség a felsőoktatásnak. Én nagyon bízom abban, hogy ez az egyszeri nagy juttatás, az 1500 milliárd, ez valóban odaér a felsőoktatáshoz. Óriási bizalmi válságot okozva, de a mostani bizalmi válságot kezelhetetlenné fokozná, hogyha ez nem érkezne meg az egyetemeknek, de ez önmagában nem mondja meg a dolgot, hogy be is kellene épülni a finanszírozásban, az alapfinanszírozásban. Itt mindig sírni, szóval én 35 éve vagyok ebben benne, 35 éve vagyok ebben benne, azóta sírunk, hogy kevés a pénz a felsőoktatásban. Jelentem, kevés a pénz a felsőoktatásban, valóban. Tehát itt tényleg megalázó helyzetek vannak oktatók számára, és nem akarok egyetlen szakmát se lekicsinyelni, ezért csak magamról mondok, ugye, mert médiával is sem foglalkozom. Én nem nagyon tudok mozogni, mert nyilván az én tudásomat egy német, amerikai, bármilyen médiapiacon 0 forintért tudom csak értékesíteni. Nyelvi akadály, útos ilyesmi akadályok miatt. Egy valamire való magyar tudós, ha csak nem valamiért személyesen elkötelezett családilag és mit maradjon, fél perc alatt ott van neki a német-amerikai angol munkaerőpiac. Hát itt ezt nem veszik komolyan se a közvélemény, se a döntéshozók sem, hogy ezt az elképesztő pénzügyi lemaradást, ha ezt nem hozzuk be, akkor itt komoly gond lesz, ez valóban állítom csak döntés kérdése. Ahogyan döntés kérdése volt az orvos társadalom számára a régóta nagyon is esedékes és normális bérrendezések megvalósítása. Magyarországon a magyar viszonyok között egy egyetemi professzornak tisztán, tehát nem úgy pályázati, meg mindenfajta simlis, nem mindenfajta összekapart módokon, egy egyetemi professzornak mai árakon számítva egy bruttó 1,2-1,5 millió forintot kellene keresnie. És egy adjunktusnak, egy kezdő tanársegédnek oda kellene adni a havonta a bruttó 6-700 forintot.
Sokan állhatnának akkor sorba, akiknek szintén nyitva van a határ, aztán mehetnek külföldre.
Mint ahogy mennek is. Tehát nem kell ezt megcsinálni, csak annak van következménye. Egyrészt, másrészt pedig, ez most egy nagyon arisztokratikus, antidemokratikus lesz, amit mondok, igen, eltérő az egyes társadalmi csoportok érdekérvényesítő képessége, adott esetben egy társadalmi ökoszisztémában való önpozícionálása, a tudományos elitnek kell, hogy legyen annyi ereje, hogy ezt kiküzdi magának. Egyébként. Ez nem volt mindig egyszerű.
Egyöntetűen kezeljük a tudományos elitet, ha így vesszük, vagy társadalomtudományok, természettudományok, bölcsészettudományok között érdemes-e különbséget tenni?
Régi vita ez, régi szép vita ez, 59 óta zajlik körülbelül, akkor írta meg ugye a Snow, a Two Cultures nagy tanulmányosan könyvét, hogy elszakadtak ezek a kultúrák egymástól, azóta néha ez a tudományos háborúban összeakaszkodtak. Azért ma már minden komolyan gondolkodó természettudós vagy társadalomtudós is tudja, hogy akik tényleg jól művelik a szakmájukat, tehát most nem a kóklerekről beszélek, hanem a divatlanokról, tényleg jól művelik a szakmájukat, azok egyenértékűek. Tehát ez teljesen egyértelmű, és ezt igazán mindenki tudja. Nyilván, akkor mindig előhozzuk a szörnyű példákat arról, hogy mit tudnak művelni bölcsészek tudomány csinálás címén, és akkor elborzadunk. Igen, ahogy el lehet borzadni egyébként természettudós kollégákon is, jó kisebb arányban ezt elfogadom.
Nézzük az Ig Nobel-díjakat például.
Persze, szóval azért mondom, nyilván kisebb az arány, a kóklerkedésre kisebb az arány ott, megvan azért ott is ennek a dolga, bölcsészeknél társadalmatosoknál nagyobb az arány, de ezt nagyjából mindenki tudja, a komolyan vető tudósok közül mindenki tudja, hogy valójában ez a fajta szétválasztás, ez teljesen értelmezhetetlen. A valós tudományos munkában is.
Nézzünk egy másik viszonyrendszert, alapkutatások vagy alkalmazott kutatások, ami szintén ezer meg ezer év óta felvetődik, vagy legalábbis amire én először emlékszem, az miután Kóka miniszter úr ideje alatt volt, amikor először kimondta azt, amit most Palkovics, úgyhogy...
Annyi talán a különbség, hogy Palkovics miniszter úr mindig hozzáteszi, mert neki azért van némi tudományos kapcsolódás, egyszerűen ami az akadémiai tagság ilyesmi, hogy nyilván itt az alapkutatások tekintetében azt nem akarják leírni, hanem ott azért hozzáraknak valamit. Ugye az előzőleg említett miniszter úr és társai körében egy ezerben megfogalmazódott, hogy itt az ideje az akadémiát a földön egyenlővé tenni. Ugye ez volt a 15 évvel ezelőtt a mondás, ezt ne felejtsük el. Persze ez mindig van a gazdasági érdekcsoportok, akik ezt nagyon nyomják, mert mindig ez van, ezek a nevek ma is nagyjából ugyanazok, mint akik akkor voltak, tehát nincs különbség. Itt ez szerintem ez egy tágabb kontextus kérdése, mert az, hogy alapkutatás, alkalmazott kutatás, ezt a tudomány világban mindenki tudja, hogy ez a tudomány mai modelljében már régen nem válik szét. Tehát ez át és át. Tehát nem, régen volt az, hogy van az alapkutatás, abból lesz 20 év múlva az alkalmazott kutatás, és még 30 év múlva innováció, termékfejlesztés. Ez ma egyszerűen összetolódott, egybe van. Egybe van, hát megint csak nézzük meg a Covid dolgában. Mi történt? Ott is a vívőanyagnak a kutatása, illetve az alkalmazása így összefonódott a legszorosabban. De az összes többi kérdésben ez van. Tehát ezt lehet tudni, hogy ez egybe van. Nyilván senki nem szeret arra pénzt, az, akinek pénze van, hogy majd abból lesz valami, esetleg 50 év múlva semmi nem lesz, de amikor azt mondja neki egy másik kollega, hogy ha erre nem az pénz, akkor én nem tudok konkrét alkalmazást csinálni, akkor odaadják azt a pénzt. Tehát nincs ezzel nagy gond, szerintem. A probléma az ennél szélesebb, az a tudományos kultúrának az elfogadása. Tehát az a, bocsánat a szóért, az a sutyósodás, ami a mai közbeszédet és a közgondolási jellemzés, hogy a sutyósodást azt értéknek kezdtük el tekinteni, egy vizsgálható, egyenértékű kulturális jelenségnek tekintjük a sutyóságot, pusztán azért, mert van az úgynevezett régi szóval magas kultúrával, ugyanúgy kutatjuk a valóságsókat, mint Sosztakovicsot. Na, itt a hiba, ez egy önfeladás. Tessék szívesen arisztokratikusnak lenni. Nem igaz az, hogy kulturális, ugyanolyan értelemben kulturális jelenség a sutyóságra bemutatása, mint egy komoly művészeti érték. Ez nem igaz. Ez egy demokratikus gondolatnak elmegy. Na de miért kéne ebben demokratikusnak lenni?
Ti kutatjátok?
Hát én nem vagyok hajlandó. Tehát azt mondom, hogy volt több ilyen kutatás, hogy médiakutatók csinálják, meg ilyesmi. Nem azt mondom, nem kell kutatni a dolgot. Csak nem kell azt az értékjelleget tulajdonítani neki. Pusztán azért, mert sokan nézik, és akkor ez meghatározza a közgondolkodást. Hát elég baj az neki, mármint a közgondolkodásra.
Na de pont ezt akartam felvetni, hogyha egy képet szeretnénk alkotni a társadalom működéséről, akkor azt kell néznünk.
Hát az nem társadalmat alkotja, nem?
Hát jó, de nem kell neki mellnevelet adnunk. Persze, nézzük meg, de nem mondjuk azt, hogy ez ugyanolyan, mint egy bármilyen magas kultúrás teljesítmény. Tudom, hogy ez egy manapság elavult arisztokratikus szemlélet, de gondoljuk bele, hogy mit teszünk azzal, hogy azt mondjuk, hát kérem szépen, a nép ezt akarja, akkor a népnek ezt mutatjuk, akkor hát végülis ez is ugyanolyan, mint hogyha más mutatnák, ráadásul ezt többen nézik, tehát fontosabb. Miért nézik többen? Mert több embernek mutatják be. Tehát azt pontosan tudjuk, a nézettség az gyakorlatilag azzal függ össze 80%-ban, hogy milyen műsorsában közvetítenek valamit. Nem az értékétől függ.
Na jó, de mondjuk amikor én voltam gyerek, vagy még korábban, ha valami volt a tévében, akkor az volt, két opció volt, az ember nézte, vagy nem nézte. Ma azért sokkal több fronton lehet vele találkozni, nem lehet cenzúrázni, sőt szerintem nem is lenne cél cenzúrázni az internetet, hogy ott mit fogyaszt az ember. Mi akkor ebből a kiút szerinted, vagy mit tartanál te kívánatosnak?
Én azt gondolom, hogy azt vélem kiútnak, persze, senki nem cenzúráról beszélt, nem ilyesmiről beszélek, hanem arról beszélek például...
Már tovább gondoltam két lépésen.
De van egy nagy, sokkal egyszerű dolgok vannak erre szerintem. Például, hogy és most elég durván hangzó dolgokat fog mondani, tudom, de például a Gokáért, hogy akik ilyen típusú termékek előállításával vesznek részt, most a sutyóság média reprezentációjáról beszélek, akik ilyenben vesznek részt, azokat nem kéne a kultúrtársaság tagjának tekinteni. Nem kell velük együtt fogadásokra járni és kaviáros szendvicset eszegetni, mint ezt a 2000-es években láttam eleget. Nem kell azt gondolni, hogy egy személyes értékvállalást meg kell tenni. Ki kell mondani, hogy igen, X ABCD műsor, az igenis egy színvonaltalan, ártó, csúnya dolog.
Hát ezt ki is mondják sokan.
De nagyon sokan nem mondják el, azt mondják, hogy hát kérem, hát ez is egy jelenség a kultúrának. Ki vagyok én, hogy megítéljem? Kell venni a személyes látásodat? Igen, megítélem. Igen, megítélem. Bármit is gondolok, uram, igen, megítélem, hogy amit úgy mutatnak be most nekünk, mint fantasztikus, érdekes, kulturális jelenséget, most gondolok ezekre a kereskedelmi tévéken zajló, nem is tudom, mik ezek, mert egyszer-kétszer belenéztem, és nem értem, biztos nem vagyok elég haladó, nem értem, hogy mi történik ott, amikor láthatom playbackről ugrabugrálnak emberkék, és valamit csinálnak. Ezt ne tekintsük úgy, mint egy olyan kulturális jelenséget, mint hogyha kiáll bárkicsoda komoly dolgot elénekelni. Tehát én csak ezt mondom, hogy ezt ki kell, merni kell kimondani. Igenis, merni kell ebből az értelemben sznobnak lenni. Igenis, legyünk sznobok.
Ugorjunk vissza akkor a sznob rangsorokhoz, mert ott azért volt még néhány elvarratlan szár. Mondhat, hogy ezer sebből véreznek ezek a különböző rangsorok. Hogyan lehetne akkor mégis valahogy megközelíteni, hogy melyik egyetem jobb, mint a másik, mert hogy azért mégiscsak egy globális, teljes mértékben összefonódó, átfonódó világról beszélünk, valahogy ott van bennünk a természetes késztetés, hogy megítéljük, hogy A vagy B a nagyobb, jobb, szebb.
Abszolút benne van, hát ez a rangsor állítás, ez egy mély ösztön. A Érdi Péter professzor, aki Michiganben tanít, egy nagyon sikeres könyvet írt erről, a rangsorokra, egyébként most jelent meg magyarul pár hónapja, lesz vele egy külön beszélgetés. Elad a konferenciánkon, de ez egy dolog, de egy külön speciális programként lesz vele egy beszélgetés, egy recenziót írt róla a Tőzse János filozófus, és pont erről lesz szó, hogy benne van mélyen az ember ösztönében ez a rangsorolás. Hogy melyik jobb összeadni, ösztönében benne van. Hát amerikaiak ösztönében benne van, és ezt elterjesztették a világban. És ez történik persze valójában. A legfontosabb feladat, és a konferenciát is ezért csináljuk, hogy kezdjük el jól olvasni a rangsorokat. Nem rangsort csinálni, az nem művészet, azt mi is csinálunk, az nem olyan bonyolult. Hanem jól olvasni rangsorokat, hogy jól elterjedjen az a tudás, hogy mit mondanak ezek a rangsorok. Ezek a rangsorok tulajdonképpen annyit mondanak el, hogy a tudományiparban ki teljesít a legjobban. Most nagyon egyszer megfogalmazva. Ennyit mond el. Hiszen a döntő indikátorok, a döntő mérőszámok az a publikációs indexek, hogy sikerült publikálni, mennyire számon tartott ilyesmi, illetve a presztízs, hogy hol a világban a tudósok hova rangsorolják azt az egyetemet. Az meg mitől fog függeni, hogy mennyire ismerik a publikációkból az egyetemen dolgozó oktatókat, és a konferenciákból hogyan ismerik őket. Tehát ezek döntő részben a tudományos teljesítményre alapozódnak, és egy tényezőt szinte teljesen kihagynak, vagy csak nagyon minimálisan jelenítenek meg, nevezetesen, hogy milyen az oktatás. Egy egyetem esetében, én tudom, hogy a kollégák egy részét zavarni szokta, hogy van ez a tényező, hogy hallgatók is vannak az egyetemen, de hát azért mégiscsak úgy, már csak történetileg is. Az oktatás nem egy lényegtelen része az egyetemeknek. Ezt nem mérik ezek a rangsorok, az oktatási minőséget. Tehát szerintem a legfontosabb a rangsorok használatánál az volna, hogy megtanuljuk azt, hogy igen, a tudományos kibocsátás szempontjából ezek a legjobb egyetemek. Tehát ezt a fél mondatot oda lehetne rakni, hogy ezek a legjobb egyetemek. Ahogyan például odaadjuk ezt a fél mondatot, hogy azt mondjuk, hogy a rövidtáv futók közül Bolton leggyorsabb. Ugye? De azt nem mondjuk, hogy ő tudna a leggyorsabban lefutni 50 kilométert. Ezt az megkülönböztetést meg tudjuk csinálni az atlétik esetében. Az egyetemek esetében is ezt a megkülönböztetést kéne megtanulnunk, hogy miről szólnak ezek a rangsorok, ezek a tudományos kibocsátásról szólnak, és a presztízsről. Erről a két dolog.
Mennyire módosítana, ha az oktatási színvonalat, vagy az oktatási teljesítményt is hozzávennénk? Mert nekem valahogy az az érzésem, hogyha csak azt nézzük, hogy milyen a tudományos kibocsátás, akkor ezen nem nagyon fog változtatni, mert ahol az jó, akkor feltételezem, hogy a hallgatói élmény és tapasztalat is
hasonló. Hát erre csak egy dolgot hadd mondjak el, ugye ezt egyrészt nem nagyon tudjuk mérni, mi megpróbáltuk magyar viszonylatban, akkor először csináltunk hazai egyetemi rangsort a 2000-es évek elején, akkor abban a rangsorban a fő tényező a hallgatók véleménye volt. Tehát egy nagy, iszonyú drága volt, tehát egy nagyon nagy mintán, ilyen 15 ezeres mintán csináltunk felmérést. És ott az jött ki a felmérésből, hogy amikor arról kérdeztük a hallgatókat, hogy, hogy melyik a saját egyetemünk és a többit hogyan ítélik meg, hogy milyen a presztízse, milyen a szakmai kiválósága, abból jött egy rangsor, az nagyjából az, amit most is mindenki gondolna magától, tehát semmi újdonság nem jött ki. De akkor ugyanezeket a hallgatókat arról is megkérdeztük, hogy egyébként hogy érzik ott magukat, mennyire foglalkoznak velük, az oktatásban mennyire érvényesül az, hogy a hallgatók foglalkozzanak. Hát, majdnem azt kell mondom, megfordul egy az egy barangsor.
Na jó, viszont más szempontokat tart szem előtt egy hallgató, tehát ő szeretne egy olyan diplomát, amivel aztán jó sok pénzt tud keresni valahol, és nyilván egyenrangúak a diplomák, amiket megkap az ember, de azért a munkaadó az meg fogja nézni, hogy az ELTE-n szerezte, vagy valami himi-humi.
Ez is nagyon lényeges, hogy így van, hogy kinek szól, ki olvassa azt a rangsort. Én, mint kutató, ha volt kutatóként lépnék fel, így a nyugdíjkorhatárhoz közeledve, ha én kutatóként lépnék fel, akkor azt mondom, hogy hát nyilván nekem az volna a lényeges, hogy hol biztosítják nekem a legjobb kutatási feltételeket. Egy hallgatónak úgy szoktuk ezt mondani, hogy az, hogy világszínvonalú egy egyetem, a hallgató számára egy helyen dől el, az előadó teremben, meg a szemináriumi teremben, meg a laborban. Tehát sehol, ha ott világszínvonalú, ami történik, akkor neki világszínvonalú az egyetem. Ha két folyosóval odébb 7 Nobel-díjas van, az neki tök mindegy. Tehát nem mindegy, kiolvassa ezeket a rangsorokat. Éppen ezért lényeges az, hogy is mi ebben a konferencián is arra teszünk kísérletet, hogy kifejezetten a társadalom és bölcsésztudományoknak a belátásait próbáljuk a rangsorokban érvényesíteni. Tehát, hogy mi az egyetem funkciója, mi az egyetem társadalmi funkciója, mi az egyetem egyéni funkciója, amit mondtál az előbb. Valóban igaz-e az, hogy egy hallgató számára olyan diploma kell, amivel azonnal rengeteg pénzt keres? Mondok neked egy másik szempontot. Lehet, hogy egy hallgató olyan diplomát szeretne, amivel azt tudja csinálni, amitől ő boldog.
Ez azért ritkábban szokott megjelenni.
Hát nem mondjuk ki, de valójában például a kokáért elég sok kutatásunk volt, és ezt világszerte is lehet igazolni, hogy valójában, akkor teljesen szabadon választható intézményt elvileg, igaz? Oda mész tovább tanulni, ahova akarsz. Valójában rendkívül kicsi az intézményválasztási. Tehát az a helyzet, amikor az egyetemek promotálják magukat, hogy gyertek, jelentkezzetek hozzánk, akkor ez a hallgatói választást, ezt hát 10, maximum 15%-ban tudja befolyásolni.
Hát nem tudom, amikor az edukációra ki szoktam menni minden évben, ugye tavaly nem tudtam, vagy az idén nem volt. Az OTDT-vel megyek ki oda általában, és minket ott ugye nem érdekel, hogy ki milyen karra megy, melyik egyetemre, stb., mert hogy minden egyetemen ott vagyunk, vagy ott van az OTDK, és szervesül a felsőoktatásba. Viszont ahogy elnézem a többi standot, mindenütt a show műsor megy, hogy miért kell hozzájuk menni, és ilyenkor szoktam mondani, hogy azért néhány dologra kérdezzenek rá a standoknál.
De az is, én régi megveszekedett edukációkiáltás ellenes vagyok, amikor az egyetemen ezért voltam felelős, én egyszer kezdeményeztem is, hogy ne vegyük részt az edukáció, nyilván nem sikerült ezt megtenni, tudnélik elképesztően cseki a hatása ennek. Tehát ez semmi más, átvettük a 80-as évektől a világban ez a student fair-ek, tehát hogy lehet ezt lefordítani, diákpiacok vagy bűnven divatját, szakjárt, így ez pontosabban köszi, szakjárt a divatját, semmi. Tehát a Magyarországon a társadalmi mobilitást az sikerült minden korábbinál mélyebbre levinni, tehát egészen drámai a helyzet mobilitási szempontból, de ez a világon nagyon hasonló van, csak a mérték különbözik. Eleve adott, hogy a diákok döntő részénél eleve adott, hogy mit fognak választani szakirányt, személyes érdeklődés, családi háttér, stb. Eleve adott, hogy mit fognak választani intézményt, lakóhely, pontszám, tehát amit el tudnak érni. Most ezen kívül, hogy marad az a sáv, abban tudnak, hát mégse ide megyek, de ez, hogy a globális rangsorra vigyem át, ugye nem gondoljuk egészen komolyan, hogy ez egy valódi hallgatói dilemma, hogy hát eltöprengek, hogy én most a Harvardra menjek angol irodalmat tanulni, vagy pedig a Katowice-i egyetemre menjek el fizikát tanulni. Ugye ki az a diák, aki e között dilemmázik? Ugye senki, nyilvánvaló módon. Tehát, hogy ez egy nem létező dilemma. Tehát a globális rangsorok ilyen értelemben jó játéknak elmennek, meg a döntéshozóknak jó alkalom, hogy az egyetemeket üssék, verjék, de egyébként ilyen igazi összemérési tétjük, tartalmuk nincsen. Nagyon kicsi azért tartalom. Magyar egyetemeket összemérni világvezető egyetemekkel teljesen fölösleges. Lengyel, cseh, szlovák, román, szerb, esetleg osztrák, finn egyetemekkel érdemes, az osztrákkal, finnel csak azért, hogy egy kicsit szomorúak legyünk, és lássuk a realitásokat, de hogyha összevesz, mi csináljuk folyamatosan, az összes indikátor tekintve, ebben a kelet-közép-európai mezőnyben van három nagyon stabilan előlevő egyetem, ugye Jagelló, Krakkóból, a Varsói Egyetem Varsó és a Károly Egyetem Prágából, ők ottan, és akkor egy kategória, és akkor jön egy ELTE, meg jön egy Semmelweis, esetleg egy Szeged, meg egy Belgrád, meg egy Ljubljana. És akkor újabb szünet, és ott lehet sorolni. De ez a kelet-közép-európai mezőny. De most mondjuk ilyen, tényleg annyira ócskapói lenne, hogyha azt mondanám, hogy akkor nézzük meg a futballcsapatainkat. Tehát az mennyire van előtte. Tehát most, de bármi más nézzük meg. Ez a realitás. Tehát a rangsorok azért van egy előny, azért valamilyen mértékben a realitást azt azért úgy közvetítik. Valóság nevű baj, a nagybátyám bekopog.
Csak nézni kell, hogy pontosan mit is mérünk, és hogyan értelmezzük az adatokat.
Én azt szoktam mondani a hallgatóimnak az egyetemen, hogy igyekszem, ebben a korban már lehetek akár őszinte és saját magammal, hogy amit tőlem, mondjuk tőlem hallgatnak kommunikáció elméletet, az a kurzus mondjuk egy alsó-közép kategóriás angolszász egyetemnek teljesen megfelel, és egy olyan nagyjából középkategóriás kontinentális egyetemnek megfelel. De én ennyit tudok nekik adni.
A korodra az előbb úgy utaltál 10 perccel ezelőtt, hogy nyugdíjkorhatárhoz közel, ami nagyon jól megfogja, mert nem azt mondtad, hogy mindjárt megyek nyugdíjba. Én nem tudlak téged elképzelni, hogy ott hagysz minden szervezést, ott hagysz minden programot, beülsz és a nem tudom, könyvtáradban olvasgatsz otthon, amíg világ a világ. Mik a terveid, vagy vannak terveid? Ilyenkor jönnek majd elő a megvalósítatlan Science Café ötletek, meg hasonlók?
Én szívem szerint így tudnám kizárom magamat elképzelni, hogy az előbb elmondtad, tehát ez lenne a szívem vágya. Egyelőre nem látok rá nagyon nagy esélyt, hogy rövid időn belül bekövetkezik. Hát az egyik, hogy ahogy említettem, tényleg szeretnék ebből a Tudásveszó nevű Science Café-ból szeretnék egy ilyen kis tudományos talkshow-t csinálni, hogyha ez sikerül, valóban lesz rá energiám. Ez az egyik fontos dolog, amit szeretnék megcsinálni a jövőt illetően. A másik pedig, hogy valóban ebben a térben, amit megfogalmazod, egy kicsit arról többet beszélni, akár nyilvánosan is, amit itt-ott érintettünk, ez az autonómiának a kérdése. Tehát annak a kérdése, ez nem csak az egyetemi. Tervezek egy előadássorozatot június elején, csak úgy én, minden. Ez egy személyes dolog lenne, aminek a hajnalhasadás címet adtam, az a 5 nagy területen az autonómiának a helyzetét néztem meg. Egyetem, tudomány, média, egyház, önkormányzatok. Pusztán ezeken a területeken hanyatott le az autonómia az elmúlt 20 évben, nem csak Magyarországon egyébként, hát nálunk még.
Nem is nagyon van más terület.
Van egy csomó terület az életek, amelyen élvezetesen, de arról most a kiskorú hallgatókkal ne beszélgessünk ki. De hogy valóban az újra felépíteni ezeknek az autonómiáit, ez engem érdekel, hogy ebben bármilyen módon közreműködik.
És ezeket hogy tervezett feldolgozni? Csak hogy promózzuk akkor még tovább.
Elképesztően érdekes előadásokat fog tartani én, röviden, interneten keresztül sugározzuk, és mindenütt lesz korreferátor, tehát mit tudom én, egy püspök az egyház kapcsán, Tamás püspök, egy Hunyadi akadémikus a tudomány kapcsán, kitűnő felsőtási jogászokról, Nagy Zoltán, Kocsis Miklós, és így vihetném tovább. Tehát, hogy erről kezdjünk el beszélgetni. Kezdjünk el beszélgetni, mert enélkül a tudomány nem, tehát hogyha ennyire ki lesz téve a tudomány, meg az egyetem, a közbeszéd és a politika és a média, teszem hozzá, hullámveréseinek, akkor nagyon kicsi esélye lesz jó teljesítményekre. Adjuk vissza az öntudatunkat, a saját öntudatunkat, adjuk vissza. Hogy lehet, hogy sokan, te is mondtad, sokan mit gondolnak a tudományról, lehet, de a tudomány akkor is más. Lehet, hogy sokaknak nem tetszik, de akkor is más. És ezt vállalnunk kell, hogy ilyen. A egyetem ugyanúgy. Nem kell megfelelni tömegigényeknek föltétlenül az egyetemen. Nem. Tehát én egy kicsit meritokrata lettem az évek során. Meritokrata.
Fábri Györgyen beszélgettünk az elmúlt órában. Ne felejtsétek, a CEU pályázatára június 15-ig tudtok jelentkezni egy olyan esszével, ami a határtalan tudás előadásaihoz kapcsolódik. A díjak 250, 150, illetve 100 000 forint. Részletek a podcast leírásában. terjesszétek csak a tudományos igét. Köszönöm a figyelmeteket, legyen szép hetetek, sziasztok!